Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól, a Szent Léleknek közösségében. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennálló énekről a 42. Zsoltár első versét énekeljük. A 42. Zsoltár első verse így kezdődik, mint a szép híves patakra a szarvas kívánkozik. Helyünket elfoglalva a 716. dicséretünknek énekeljük mindhárom versét. A 716. dicséret így kezdődik, Jézus, téged kereslek, békességre vágyva. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése jöjjön továbbra is az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Halljátok meg testvéreim Istennek igéjét, amint felolvasom hitünk erősítésére, lelkünk épülésére, A Lukács írása szerinti Szent Evangélium 16. részének 19-től a 31-ig terjedő verseiből. Isten igéjét, mint az ő tulajdonszavát, buzgó figyelemmel, engedelmességre kész lélekkel leülve hallgassátok meg. A Lukács evangéliuma 16. részének 19. és következő verseiből így szól a mi Urunk igéje. Volt egy gazdag ember, aki bíborba és patyolatba öltözött, és nap mint nap fényes lakomát rendezett. Volt egy Lázár nevű koldus is, aki ott feküdt a gazdag előtt, fekélyekkel tele, és azt kívánta, hogy bárcsak jól lakhatna a gazdag asztaláról lehulló morzsákkal, de csak a kutyák jöttek hozzá, és nyaldosták a sebeit. Történt pedig, hogy meghalt a koldus, és felvitték az angyalok Ábrahám keberére. Meghalt a gazdag is, és eltemették. Amint ez a pokolban kínok között gyötrődve felemelte a tekintetét, látta távolról Ábrahámot és keberén Lázárt. Ekkor felkiáltott: Atyám, Ábrahám, könyörülj rajtam, és küldd el Lázárt, hogy újja hegyét mártsa vízbe, és hűsítse meg a nyelvemet, mert igen gyötrődöm el ángban. De Ábrahám így válaszolt: Fiam, jusson eszedbe, hogy te megkaptad javaidat életedben, éppen úgy, mint Lázár a rosszat. Ő most itt vigasztalódik, te pedig gyötrődsz. Ezen felül még közöttünk és közöttetek nagy szakadék is tátong, hogy akik innen át akarnak menni hozzátok, ne mehessenek, se onnan ide át ne jöhessen senki. Ő pedig így szólt: Akkor arra kérlek, atyám, hogy küld el őt apám házához, mert van 5 testvérem, beszéljen a lelkükre, nehogy ők is ide kerüljenek a gyötrelem helyére. Ábrahám így válaszolt: Van Mózesük, és vannak prófétáik, hallgassanak azokra. De az erre ezt mondta: Nem úgy, atyám Ábrahám, hanem ha a halottak közül megy valaki hozzájuk, akkor megtérnek. Ábrahám ezt felelte: Ha Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, az sem győzi meg őket, ha valaki feltámad a halottak közül. Isten áldása legyen az ő igéjének hallgatásán, annak befogadásán és megtartásán. Gyertek, emeljük fel szívünket Istenhez, és imádkozzunk hozzá így. Istenünk, édesatyánk, megköszönjük neked, hogy ebben a nyári melegben arra indítottál bennünket, hogy eljöjjünk, közösségben legyünk veled és egymással. Jöttünk, hogy hallgassuk az igét, és jöttünk, hogy úrvacsorai közösségben is lehessünk, és megújítsd a velünk kötött szövetségedet a sákramentumban is. Szükségünk van arra, hogy megszólíts minket, hogy lássuk, hol tart az életünk, és mi az, amit most a szívünkre helyezel, hogy megtisztult szívvel és élettel készüljünk az örökké valóságra. Arra kérünk, hogy Szent lelkeddel tedd érthetővé és világossá az ige üzenetét számunkra. És végezd el a lelkünkben azt is, ami szükséges ahhoz, hogy az úrvacsora vételünk ne egy megszokott alkalom legyen csupán, hanem a veled való áldott találkozás lehetősége. Add, hogy a szívünk nyitva legyen a te igéd előtt, és megteremhessük a megtérés gyümölcsét. Amen. Az ige hallgatására készülve énekeljük a 618. dicséretünk első versét. A 618. dicséret első verse így kezdődik: az én időm, mint a szép nyár, menten eljár. Kedves testvérek, Istennek az az igéje, amelynek alapján az ő üzenetét kívánom hirdetni szent lelkének segítségül hívásával, írva található az előbb felolvasott igénkben, valamint az Ézsaiás próféta könyve 55. részének 6. és 7. versében. Keressétek az Urat, amíg megtalálható, hívjátok segítségül, amíg közel van. Hagyja el útját a bűnös és gondolatait az álnok ember. Térjen az Úrhoz, mert irgalmaz neki, Istenünkhöz, mert kész megbocsátani. Kedves testvérek, a mai hosszabb felolvasott igében Jézus egyik példázatát hallottuk, a gazdag és Lázár példázatát, amelyben Jézus bepillantást enged a halál utáni eseményekbe. Azért mondta el Jézus, mert tudnunk kell, hogy mi hová tartunk, és tisztában kell lennünk azzal, hogy végső helyünk, ami a halál után lesz, nem a halál után dől el, hanem már itt, a földi életben. A halál után már nincs átjárás a menny és a pokol között, akkor már nincs lehetőség innen oda menni, vagy onnan idejönni, hanem minden véglegessé válik. Ha itt Istennel éltünk, és vele halunk meg, akkor örökre vele is leszünk a mennyországban, ha pedig Isten nélkül haltunk meg, akkor örökre Isten nélkül maradunk a kárhozatban. Legtöbben azt mondják, hogy nincs idejük ilyennel foglalkozni. Ráérnek majd, ha ott tartanak. Majd csak lesz valahogy. Míg hozzáteszik, hogy olyan még nem volt, hogy valahogy ne lett volna. Pedig itt Jézus nagyon fontosnak tartotta, hogy tudják az emberek, hogy mi is történik a halál után. Ha nem ismernénk a folytatást, akkor azt mondanánk, hogy a gazdag ember életét választanánk, és semmiképpen sem a Lázárét. A gazdag járt jobban, mert mindig volt mit ennie, nem volt beteg, örült az életnek, és amikor meghalt, akkor tisztességgel eltemették. Lázárról viszont azt olvassuk, hogy éhezett, koplalt, még a kutyák is többet törődtek vele, mint az emberek, és róla még azt sem mondta el Jézus, hogy eltemették. Egy ilyen koldust valószínűleg kibonszoltak a városon kívülre, hogy a sokálok és a kesejük martaléka legyen. Viszont az örökké valóság felől nézve minden egészen más. Ha az örökké valóság felől nézve kellene választanunk, hogy melyikükkel cserélnénk szívesebben, akkor nyilván Lázárt választanánk, feltéve, hogy hiszünk annak, amit Jézus mond. Azt is mondhatjuk, hogy ijesztő ez a példázat. Ijesztő, mert először egy olyan emberről szól, aki nem rabolt, nem gyilkolt, nem csalta folyamatosan a feleségét. Mondhatnánk, hogy alapjában véve egy jó ember volt, csak kedvére élvezte az életet. A végén mégis a pokolba került az örök gyötrelem helyére. De miért? Jézus tanítása szerint nem hallgatott Mózesre és a prófétákra, vagyis nem vette komolyan Isten szavát. Hát ilyen könnyen el lehet kárhozni. Biztos, hogy mindent ennyire szó szerint kell vennünk? Mert ha igen, akkor sohasem juthatunk a mennybe. Hogyha ebbe belegondolunk, akkor igencsak nyugtalan lesz a lelkünk, és bizonytalanság, félelem lehet úrrá rajtunk. Vannak, akik azzal nyugtatják magukat, hogy ez nem egy megtörtént eset, hanem csak példázat, tehát nem szó szerint igaz, csak egy jól kitalált mese, amin keresztül Jézus átadta nekünk a tanítását. Így az is lehet, hogy a menny és a pokol nem valóságos helyek, csak ezekkel a képekkel könnyebb szemléltetni a túlvilági dolgokat. Csak hogy Jézus példázatai egytől egyig valóságos helyszínen játszódnak, és mindegyik olyan életszerű elbeszélés, hogy a hallgatóknak semmi kétségük nem fér ahhoz, hogy a példázat úgy, ahogy van, akár meg is történhetett. Ha tehát Jézus beszél az üdvösségről és a kárhozatról, beszél a mennyországról és az örök tűzről, Ábrahám kebeléről és a lángokban való gyötrődésről, akkor ez így az igaz valóság. Van menny és van pokol, nem semmisül meg az ember a halál után. Mások kétségbe vonják a pokol létezését, mert azt mondják, hogy ez nem férne bele Isten igazságosságába. Nem lehet, hogy a véges, rövid emberi élet bűneit Isten egy vég nélküli, örökké tartó gyötrelemmel büntesse. Ez aránytalan lenne, és Isten nem lehet ilyen igazságtalan. De tudnunk kell, hogy Isten a poklot nem az embernek szánta, hanem az ördögnek és az ő angyalainak készítette. Az embernek az édenkertet adta, és a vele való, az Istennel való szeretet kapcsolatot szánta az embernek, amit csak a bűn tud szétszakítani. De az ember sajnos a bűnt választotta, és ezzel átszakította azt a védőgátat, hogy ez a keskeny nyílás elég lett arra, hogy a bűn ítélet tengere elárasszon minket. És így kerülhettünk bele az örökké tartó gyötrelmes kárhozatba, ami bizony létező valóság. Jézus tehát nem ijesztgetni akar minket, amikor a pokolról beszél, hanem fel akarja tárni előttünk a valóságot. És az a megdöbbentő, hogy nem kell főben járó vétkeket elkövetnünk ahhoz, hogy kizárjuk magunkat az Isten országából. Végül is semmit nem kell tennünk ahhoz, hogy elkárhozzunk, hiszen, ahogy megvalljuk, mi már bűnben születtünk, és a bűnért halál jár. Azért viszont tennünk kell, hogy helyreálljon az Istennel való szeretet kapcsolatunk. Mi kell ehhez? Hát meg kell látnom, hogy én tényleg bűnös vagyok, fel kell ismernem, hogy Isten segíteni akar rajtam, hogy újra a közelébe kerüljek, és el kell fogadnom Jézus váltság halálát, hogy értem, helyettem, miattam szenvedett a kereszten, és adta az ő életét váltságul értem. És ezért kell nekünk is ismernünk a Szentírást. Nekünk már nem csak Mózesünk és prófétánk van, hanem egy teljes Szentírásunk, amelyen Isten amelyen keresztül Isten szól hozzánk, megszólít bennünket, és abban pontosan le van írva, hogy Isten mit vár tőlünk. Mi volt ennek a gazdag embernek a bűne? Az, hogy gazdag volt? Nem. Hanem, hogy nem tartotta meg Isten törvényét, amit ő kér az emberektől. Összefoglalva a szeretet parancsot, szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, és szeresd fele barátodat, mint magadat. Ez maradt ki az ő életéből. És ebből következett, hogy ő önző volt, csak magával törődött, közben pedig nem vette észre, vagy még inkább nem akarta észrevenni a koldus Lázár nyomorúságát. Nap mint nap járt ki és be a kapuján, de még az asztaláról lehulló kenyérmorzsákból sem adott Lázárnak. Elfordította a fejét, levegőnek nézte őt, segítsen rajta más. Szeresd fele barátodat, mint magadat. Ő elmulasztott jót tenni, és ez volt a bűne. De én úgy gondolom, kedves testvérek, hogy ez a bűn jelen van a legtöbbünk életében. Hogy írja Jakab apostol? Aki tudna jót tenni, de nem teszi, bűne az annak. Éljük az életünket, örülünk a jónak, közben nem vesszük észre, hogy ki koldul éppen mellettünk. Lehet, hogy a házastársunk, aki már jó ideje egy szeretetteljes ölelésre, vagy egy kedves szóra vágyik. Nem vesszük észre az arcán a gondterhelt szomorúságot, nem vesszük észre, hogy már egy idő óta nincs mosoly az arcán. Vagy a gyermekünk koldul, aki egy beszélgetésre vágyik, egy minőségi időre, amit vele töltenénk, azt szeretné megkapni tőlünk. De mi még meg sem kérdezzük tőle, hogy mi volt vele aznap az iskolában, mert van bajunk elég, nem jut minőségi időnk a családra, a legközelebbi hozzátartozóinkra. De mehetünk tágabb körbe is, a távolabb élő szüleink, testvéreink, akik talán egy telefonhívásra várnak, ők lennének a mi koldusaink, lehet, hogy ők azok. Vagy ugyanilyen koldus lehet a munkatársam, a szomszédom, aki koldulna egy kis időt, hogy megbeszéljünk valamit. Amikor egészségesek vagyunk, akkor örülünk, hogy sikerült megúsznunk kórház nélkül, közben pedig hány ismerősünk várja, hogy legalább megkérdezze valakit tőlük, hogy vagy, és hogy egy kedves szót hallana. Körül vagyunk véve ilyen koldusokkal. És most az Úr azt kérdezi tőlünk, hogy ki a te Lázárod? Ki az, akire egy kicsit több időt kellene fordítanod? Lázár neve azt jelenti, hogy Isten a segítségem, de amikor Isten rajtunk keresztül akar segíteni, akkor mi sokszor meg sem mozdulunk. Pedig a Lázárokon keresztül magával, Jézussal találkozhatnánk, hiszen ő mondja, amennyiben megtettétek egyel az én legkisebb atyám fiai közül, akkor velem tettétek meg. És az utolsó ítéletkor azok állnak Jézus bal keze felől, akik nem adtak enni az éhezőknek, nem adtak inni a szomjazóknak, nem ruházták fel a mezítelneket, nem fogadták be a jövevényeket, nem látogatták meg a betegeket, és folytatódik a sor. És ezeknek azt mondja végül, távozzatok ti átkozottak az örök tűzre, amely az ördögnek és az ő angyalainak készítetett. Mert akik nem voltak irgalmasak az emberekhez, azok magát Jézust utasították el. Kedves testvérek, most úrvacsorázni fogunk az Isten tisztelet végén. Ilyenkor szembesülünk azzal, hogy büntetést, halált és kárhozatot érdemlünk. Ha semmit nem tettünk, az nem jelent felmentést, feloldozást, hiszen akkor is vétkesek és bűnösök vagyunk, mert a felelőtlenség, az irgalmatlanság és a mulasztás bűne terheli a lelkünket. Csak azért kaphatunk mégis irgalmat és bűnbocsánatot, mert Jézus magára vette a mi bűneinket, elszenvedte miattunk, helyettünk és érettünk a kereszthalált. Akik most úrvacsorázni fogunk, valljuk meg ezt a bűnünket is, hogy lelkünket béke várja ott a kereszt tövén. Jézus azért is mondta el ezt a példázatot, hogy figyelmeztessen, most lépjünk, amíg nem késő. Ézsaiás könyvében ezt olvastuk, keressétek az Urat, amíg megtalálható, hívjátok segítségül, amíg közel van. Hagyja el útját a bűnös és gondolatait az álnok ember. Térjen az Úrhoz, mert irgalmaz neki, Istenünkhöz, mert kész megbocsátani. Vagyis ne halogassuk a megtérést, az Úrhoz fordulást, a bűnbánatot, hanem ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a szíveteket. Volt egy férfi, aki halogatta beteg édesanyjának a meglátogatását, és amikor már nagy volt a baj, akkor autóba ült, elindult, de bármennyire is sietett, mire odaért, az édesanyja már nem élt. És magába roskadva zogogta, hogy elkéstem. És egyik hitben élő rokona vigasztalta, hogy hát ne sírjon, az édesanyja tudott róla, hogy már elindult, és hogy nem sokára ide ér. Hát sajnos erről a találkozásról már tényleg lekésett, csak arról ne késsen le, hogy Jézussal találkozzon. Hiszen ha az édesanyja most Jézusnál van, az Úr Jézus még megadhatja, hogy odaállt egymással is találkozzanak. És ekkor ez a férfi megértette, hogy mit jelent Jézussal élni, mit jelent az, hogy őt befogadni az életébe, és hogy vele együtt itt hagyni ezt a földi életet. Később, amikor ő maga is súlyos beteg lett, már felkészült a Jézussal való színről színre találkozásra, és hála Istennek erről a találkozásról már nem késett le. Mert nincs annál rosszabb, amikor halogatjuk a dolgainkat. Nem most teszem meg, majd holnap. Egy közmondásunk is van rá, hogy amit ma megtehetsz, ne halasz holnapra. De mi azt mondjuk, hogy ráérünk még. Majd megteszem a jövő héten. Csak vigyáznunk kell, mert az idő egyszer csak elfogy. Nemrég olvastuk a Jelenések könyvében, hogy idő többé nem lesz. És ez nem annyit jelent csupán, hogy az idő fogalma már akkor megszűnik, mert az örökké valóságban nincs értelme időről beszélni, hanem azt jelenti, hogy elfogy az idő. Ahogy az egyik bibliafordítás hozza, hogy nem lesz több haladék. Elmúlik a lehetőség. Ma van a kegyelem ideje, az üdvösség napja. Ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a szíveteket. Ahogy Jézus egy másik példázatában egy bolond gazdagról beszél, aki összeszedett mindent, amit lehetett az életes során, betakarította a termését, csűröket épített, hogy legyen hol elhelyeznie, és aztán kényelembe helyezkedett, én lelkem egyél igyál, minden rendben van most már. És akkor azt mondta Jézus, hogy bolond, az éjjel elkérik a te lelkedet, és amiket összegyűjtöttél, kiéi lesznek. Mi tehát a teendőnk? Addig kell az Urat keresnünk, amíg megtalálható, amíg le nem telik a kegyelem ideje. addig kell foglalkoznunk Isten igéjének olvasásával, komolyan vételével, akaratának keresésével, amíg itt időnk van. Addig kell segítségül hívnunk az ő nevét, amíg engedi magát megtalálni, amíg közel van hozzánk. Mert most ő közel van. Közel van a szomorkodókhoz, a sebzett szívűekhez, közel van azokhoz, akik őt keresik, szól hozzánk az ige hirdetésben, önmagát adja Jézus Krisztus az úrvacsorában, az ő testét és vérét, egészen közel van hozzánk. És most még nemet mondhatunk a bűnre, és igent mondhatunk a kegyelemre. Megvallhatjuk az önzés és a mulasztás bűnét is, mert Jézus ezért is hullatta az ő drága vérét, hogy mi bocsánatot nyerjünk. És ne vegyük könnyedén a kárhozatot. Hallottam, amikor valaki azt mondta, hogy mindent ki lehet bírni, a pokol tüzét is kibírhatjuk. Az illető nem tudta, hogy mit mond. Mert lehet, hogy a tűz perzselése egy ideig kibírható, de az, hogy örökre Isten nélkül maradunk, az mindennél rosszabb, az égő tűznél is rosszabb. Az, hogy vég nélkül furdal a lelkiismeret, hogy miért nem hallgattunk rá, annak a tudata, hogy ez már végleges és megváltoztathatatlan, azt már el sem tudjuk képzelni, hogy ennek a szörnyű gyötrelemnek és ennek a marcangoló kínnak az érzése milyen lehet egy örökké valóságon át. A példázatbeli gazdag, amikor a pokolba került, akkor az élete, mint egy megváltozott, tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy megtért, de akkor már késő volt. Elkezdett aggódni a testvéreiért. Mindent megtett volna azért, hogy megmentse őket a kárhozattól. Ez a missziói lelkület, ez a felelősség hiányzott belőle egy életen át. Most pótolná, de már késő. Olyan nagy szakadék tátong a menny és pokol között, hogy nincs átjárás, nincs jóvátétel, nincs visszaút, nincs kegyelmi idő, nincs semmilyen lehetőség, csak az a borzalmas érzés, hogy késő. Bár csak vissza tudnám forgatni az idő kerekét, de sajnos már nem lehet. Soha, de soha többé. És az Úr ettől a gyötrelemtől akar megmenteni bennünket. Ezért üzeni, keressétek az Urat, amíg megtalálható. Hívjátok segítségül, amíg közel van. Hagyja el útját a bűnös és gondolatait az álnok ember. Térjen az Úrhoz, mert irgalmaz neki, Istenünkhöz, mert kész megbocsátani. Igen, kész megbocsátani, mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Most még nem kell az idő kerekét visszaforgatni, csak komolyan kell venni az igét, követni Jézust, nyomában járni, közben pedig nem hátrafelé tekingetni, hanem előre. Jézus azt mondja, hogy aki az eke szarvára teszi a kezét, és hátra tekint, nem alkalmas az Isten országára. És ő sürget minket, hogy ahogy az angyalok Lótot sürgették, hogy hagyja el Sodomát, a bűnös várost, meneküljön a hegyre, hogy életben maradjon, és ne vesszen el a várossal együtt. A mi időnk is szűkre van szabva. Nagyon hamar elröppen ez az élet. És nem sokára énekelni fogjuk, hogy siessetek, hamar lejár, kegyelme már régóta vár, ma még lehet, ma még szabad, borulj le a kereszt alatt. Tegyük meg, amíg nem késő, mert most még tart a kegyelem ideje, most még lehet a bűneinkre bocsánatot nyerni, most még lehet Jézushoz menni. Ő vár minket az Úr, hogy megbocsásson. Legyünk az övéi, testestől, lelkestől, hogy vele tölthessük az örökké valóságot. Amen. Válaszképpen az elhangzott igére a 747. dicséretünket énekeljük. A 747. dicséretünket mind a két versével, amit az énekeskönyvünkben megtalálható, siessetek, hamar lejár. Helyünket elfoglalva hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Urunk, hallottuk és értettük a Te ígédet, amellyel figyelmeztettél bennünket. Nem szeretnénk késlekedni, nem szeretnénk hiába valósággal tölteni a drága időnket, akkor, amikor a Te megmentő szabad és igét hangzik. Köszönjük, hogy elénk tártad az élet és halál útját, és azt is, hogy válasszuk az életet, hogy élhessünk. Bocsáss meg bűnünket, bocsáss meg sok-sok mulasztásunkat, azokat, amelyeket már nem tudunk jóvá tenni, mert elkéstünk vele. De Te még ezeket is megbocsáthatod. És amire még van lehetőségünk rendezni, indíts minket arra, hogy megtegyük. Ne késünk le a bocsánatkérésről, amikor valakivel nem vagyunk jó viszonyban. Nem ulasszuk el felkeresni azt, aki már arra vár, hogy szóljunk hozzá, hogy beszélgessünk vele, hogy meghallgassuk őt. Segíts, hogy ne veszítsük el és ne ulasszuk el azokat a lehetőségeket, amelyeket elénk adtál. Imádkozunk az előttünk álló gyermekhétért. Urunk, Te a gyermekszívekkel is tudsz beszélni, és el tudod nekik is mondani az evangéliumot, és az ő életük is, ha már megtér és hozzád fordul, akkor nem lesznek hiába valók a gyermekkorban elvesztegetett évek. Urunk, könyörülj, hogy ez a gyermektábor ne csupán egy kedves nyaralás legyen, hanem adj lelki megújulásokat, megtéréseket, olyan döntéseket már a gyermekek szívében, hogy a tiéd akarnak lenni. Áld meg azokat, akik szolgálnak közöttük, add, hogy ez a hét, ez áldással lehessen mindenki számára. Imádkozunk a nyári csendes hetekért, akik arra használják a szabadság idejüket is, hogy előtted is elcsendesedjenek, és átgondolják az életük dolgait. Hadd legyen a veled töltött idő sokszorosan megtérülő lehetőség, és add, hogy a testi-lelki felüdülés meghozza a maga gyümölcsét mindenkinek az életében. Imádkozunk a most következő úrvacsora vételünkért is. Könyörülj, hogy ne annyi legyen csupán, hogy magunkhoz veszünk egy falat kenyeret és egy kortybort, hanem hadd lássuk meg önmagunkat úgy, ahogy te látsz bennünket, Urunk, és hadd jöjjünk el a kegyelem asztalától megújult szívvel és lélekkel, azzal az örömmel, hogy veled még lehet újat kezdeni, hiszen eltörölted álnokságainkat, mint a felleget, és arra kérsz, térjünk hozzád, mert megváltottál bennünket. Imádkozunk azokért, akik szomorkodó szívvel emlékeznek szerettükre, légy az ő vigasztalójuk, segítőjük, és a betegeknek is légy a gyógyítója, segítője, Urunk. Köszönjük, hogy minden imádságunkat, kérésünket és háladásunkat eléd hozhatjuk. Ezt tesszük a most következő csendes percben is. Hallgass meg a mi csendben elmondott imádságunkat. Amen. Fennállva imádkozzuk a mi Urunktól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Helyünket elfoglalva hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem a testvéreknek, hogy holnap kezdődik a gyermektábor, két helyszínen, a jelentkezéseknek megfelelően lesznek olyan gyermekek, akik itt a Pátyi gyülekezeti házban és az udvaron töltik ezt a hetet, illetve lesznek olyanok, akik elutaznak, és a Kecskemét közelében lévő Vackorvárban lesz az ő számukra a gyermektábor. Imádságban hordozzuk ezeket a lehetőségeket, és itt köszönjük meg azokat, akik a konyhában levő segítségüket felajánlották. Ez a gyermektábor nem csupán egy gyermekmegőrzés, hanem arról szól, hogy minél előbb megismerhessék a gyermekek Jézust, és az ő követői legyenek, hiszen hogyan tarthatja tisztán életútját az ifjú, csak úgy, ha megtartja igédet. A keddi bibliaóra most a gyermektáborral való tekintettel elmarad, de péntek este 6 órakor és 8 órakor meg lesz tartva az ifjúsági bibliaóra, illetve péntek este 8 órakor a férfi köri alkalom. Jövő vasárnap táborzáró családi istentisztelet lesz, a táborok díjának befizetése most az Isten tisztelet után lehetséges még. A nyár folyamán csak az óvodásoknak lesz külön gyermekisten tisztelet, az iskolásokat ide várjuk a templomba szüleikkel együtt. Egy héttel később, és ott is a hét közepétől, tehát július 11-től 14-ig lesz a gyülekezeti hétvége Nagybörzsönyben, és jövő vasárnap fogjuk ennek a díját beszedni. Az ezzel kapcsolatos levelünket a héten küldjük ki. Iratterjesztésünket is szeretettel hirdetjük, éljünk ennek a lehetőségével. Most Isten tiszteletünk e részének zárásaképpen énekeljük a 615. dicséret 3. és 4. versét, a 615. dicséret 3. és 4. versét, a kedvére élőnek keserű a halál. Növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunknak, üdvözítő Jézusunknak ismeretében, övé legyen a dicsőség mind most, mind örökkön örökké. Amen.